Tómabeliekhez írt levél, 13. fejezet, első 7 versét fogom elolvasni. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgálja, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Talán itt érdemes elmondani azt a lexikális gondolatot, hogy a római levél pontosan mikor is íródott, ugyanis a 13. rész első néhány verse, ha nem ismerjük a hátteret, a levél keletkezésének az időszakát, korszakát, akkor úgy tűnik, hogy hát mindig is demokrácia volt, mindig is olyan kormányok váltották egymást, akik úgy békén hagyták a hívőket, vagy békén hagyták az embereket, vagy hagyták őket nyugodtan élni, és arra bátorítja az apostol a gyülekezeteket, hogy hát tiszteljék a fölöttük levő kormányokat, vagy bármilyen hatalmat, ami fölöttük van. Talán Néró császárnak a neve azoknak is sokat mond, akik nem ismerik, vagy nem szeretik a történelmet. Ő volt az egyik császár, aki egy vérengzős császár volt, mondhatni idegbeteg is volt, volt is egy ilyen megnevezése, hogy a bolond császár, az őrült császár, aki, majdnem azt mondtam, hogy 1900, de nem, hanem Krisztus után 54-től egészen 68-ig uralkodott, az is egy nehéz korszak volt a 900-as években Magyarországon, de nem, ő Krisztus után 54-től lépett hatalomra, és a római levél, pontosan nem tudjuk, de az 50-es évek végén, 57-59 között íródik. Ez azért fontos, mert akkor már Néró elkezdi azokat a vérengzéseket, vagy elkezdi a keresztény üldözést, amiről ő híressé vagy hírhetté vált abban az időben. Néróról tudnunk kell azt, hogy óriási adókat szabott ki a birodalom különböző térségeibe, és ahogy az evangéliumokból megismertük azokat a bizonyos vámszedőket, akik többet szedtek be a kelleténél, de Néró ezzel a visszásággal nem foglalkozott, hanem örült annak a rengeteg befolyt pénznek. Amikor látja, hogy lázong a birodalom különböző területe, akkor adókat engedne el, de az ő szenátorai, az ő tanácsadói azt mondják, akkor azt a fényűzést, azt az óriási katonai erőt nem lehetne miből finanszírozni, ezért Néró meghagyja az óriási adókat, és a befolyt pénzből megerősíti a katonaságot, és egy üldözésbe kezd. Mi az üldözésnek a tárgya? Az üldözés tárgya az Isten imádat, ugyanis az az ember, aki nem fogadja el Istennek a felsőbbrendűségét, az örökkévalóságát, nem fogadja el Istennek azt az erejét, hogy ő minden hatalomnak az elindítója, vagy ő minden hatalomnak a megállítója, gondoljunk Dániel könyvében, amikor azt olvassuk, hogy ő az, aki rendel időket, ő az, aki létrehoz időket, és emel királyokat, vagy éppen letaszít uralkodókat, királyokat a trónusról. Tehát minden hatalom Istentől van, gondoljunk Jézus és Pilátus párbeszédére, ami inkább egy párbeszéd, nem is annyira párbeszéd. Jézus mit mond a bírónak, az ítélő bírónak? Semmi ilyen hatalmad nem lenne, ha fentről nem adatott volna neked. Vagy gondoljunk abba bele, hogy az Ószövetség egyik nagy híres története a fáraó és Mózesnek a tárgyalásai, a fáraó nem engedi el Mózesnek a szavára a népet, mert Jézus, bocsánat, Mózes kinek a szavá, kinek a nevében jött? Az Isten nevében jött. Isten képviselte, és Áron volt az ő szószólója. Ugye Isten azt mondta Mózesnek, hogy te Isten leszel a nép előtt, Áron pedig a te szócsöved, a te szónokod lesz. És a fáraó nem ismerte el az örökkévalót, nem fogadta el a zsidók istenét, hanem azt mondta, hogy én vagyok az Isten. Hát nem különbözik Néró császár, vagy a többi császár a fáraótól, vagy bármilyen korban élő, vagy bármilyen ideológiát képviselő diktátortól, aki Istennek képzeli magát, és megtestesíti mind a politikai, mind a gazdasági, mind a katonai hatalmat, akár a kultúrát, akár a vallást nézzük, mindenre szeretne hatást gyakorolni egy diktátor. Viszont Isten nem engedi meg senkinek ezen a földön, hogy hosszú időn keresztül Istenként uralkodjon. Vannak erre történetek a Bibliából, most erre nincs idő, hogy kitérjünk, csak annyit mondok, hogy Nabukodonozor király, ki volt ő? Egy nagy perzsa fejedelem, mit gondolt ő magáról? Hát nála nincs okosabb szebb a világon, Isten 7 évig tanította őt egy érdekes egyetemen, hogy ki is az Isten, ki is az örökkévaló. Amikor ő elismerte Istennek a hatalmát, akkor Isten visszaállítja, helyreállítja az ő királyságát, sőt, megerősítés, nagyobbá, híresebbé, gazdagabbá teszi, mint amilyen ő volt. Tehát minden hatalom Istentől származik, és aki ezt nem ismeri el, az nem csak a nagy diktátorok, mint Néró volt például, hanem azok a nem hívő emberek is, akik kis isteneket gyártanak a szívükben. Hát aki nem imád egy Istent, és már tanultuk, hogy az ember egy vallásos teremtmény, az embernek szüksége van egy Istenre, akit imád, akit követ, ezért létrehoz valamilyen bálvány isteneket. A mai korszellemnek a fő istensége az te vagy. Te vagy a magad istene. Valósítsd meg önmagad, az légy, aki vagy. Olyan áron is, hogy a másikat letiprod, elnyomod, a másikat meglopod, vagy amiről szólt az imaóra, hogy azt ne tegyük, a másikat becsapod, a hamis beszéddel ugye kizsákmányolod. Tehát ma önmagunkat állítjuk istenként. És aki nem ismer el hatalmat az Istentől, az magát teszi istenné. Hát ha sok Isten találkozik, akkor ezek az istenek féltékenyek lesznek egymásra. Hát ebből van rengeteg háború, konfliktus, családi perpatvar, munkahelyi zűrök, amiről ugye volt is szó az ima közösségben, hogy a vezetők ugye összevesztek, vagy éppen egymás ki beszélve próbáltak érvényesülni. Mindjárt kitérünk majd arra is, hogy Isten hogyan bünteti, vagy mit gondol a hamis vezetőkről, de előbb nézzük meg, hogy mit mond a hívőknek, hogy hogyan is kell a hívőknek viszonyulni a hatalmakhoz. A Bibliában, amikor hatalomról olvasunk, akkor szinte valamennyi esetben az Istenre gondol a Szentírás. Ugyanis a Biblia úgy építi fel a mondani valóját, amikor hatalomról beszél, az mindig az Isten. Amikor erőről beszél, amikor dicsőségről beszél, az mindig az Isten. Vannak, és a mi újfordítású Bibliánkban is olyan szavak, hogy hatalmasságok, ami harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Amikor hatalmasságokat mond a Biblia, az mindig a gonosz erőknek, a gonosz szellemeknek a hatalmáról, az uralmáról van szó. De amikor önmagában, hogy hatalom, olvasunk, az mindig az Istentől ered, és mindig az Istenre mutat. Isten hatalmának vannak képviselői, a Szentírásból is látjuk, illetve látjuk ezt napjainkban is. Ezek az emberek Istentől kell, hogy vegyék az ő hatalmukat, bár ez nem mindig tudatos, mondjuk nem hívő vezetők esetében, és az Isten előtt kell elszámoljanak mindazzal, amit ők tettek, akár jót, akár gonoszat. Ha a Királyok könyvét olvassuk, vagy a Krónikák könyvét olvassuk, akkor Isten igéje hogyan jellemzi ezeket a királyokat? Ez egy olyan király volt, aki olyan dolgokat tett, ami tetszett az Istennek, sajnos ebből van kevesebb történetünk. Ő pedig olyan király volt, aki olyan dolgokat tett, olyan törvényeket hozott, ami nem volt kedves az Isten előtt. Isten számon kéri majd a vezetők, az uralkodók, akár a csúcsvezetőknek is a döntéseit. Erre is fogunk majd igéket nézni a kivételekben. Ott vannak például az Isten papjai, a leviták, vagy éppen Mózes, akit Isten istenként vagy vezetőként rendel a nép fölé, 5 Mózes 17-12-ben olvassuk, ha pedig valaki elbizakodottan azt meri tenni, hogy nem hallgat arra a papra vagy bíróra, aki ott áll Istenednek az Úrnak a szolgálatában, az az ember halljon meg. Így takaríts ki a gonoszt Izraelből. Hát ma nagyon kevesen lennének a Kossuth téri tüntetők, hogyha ez törvény lenne Magyarországon, bár most még nincsenek nagy tüntetések, vagy nagyon kevesen lennének akár esetleg a közösségben is, a gyülekezetekben, hogyha ez az ige megmaradna az új szövetségi igék között. De miért marad benne a Bibliában? Miért kerül mondjuk egy ilyen új szövetségi szakaszhoz lábjegyzetként? Azért, mert a lázadásnak a szellemisége az honnan ered? Ki volt az első lázadó? Ki volt az, aki a lázadást kitalálta és bevezette és próbálja elhinteni, elcsepegtetni különböző módszerekkel az emberiség között? Hát nem más, mint a világosság angyala, Lucifer, aki fellázadt Istennel szemben. Pedig mit kapott ő az Istentől? Hatalmat, dicsőséget, gazdagságot. Ez nem volt neki elég, ő többet akart. Az önzés, a lázadás, a másiknak a nem tisztelete, az a sátánnal azonos ítélet alá való. Ezért mondja a Mózes, hogy halljon meg, ki kell írtani az ilyet a népből. Pál apostol mondja a házasoknak, engedelmeskedjetek egymásnak. Tudunk-e házasként engedelmeskedni a másiknak Krisztus félelmében? Tudunk-e odafigyelni tisztelettel, szeretettel a másikra? Vagy Pál és Péter is hasonló igéket mond, hogy rendeljétek magatokat alá. Ez egy önként, egy aktív cselekedet, magamat alárendelni a felsőbb hatalmaknak. Itt mindig a kormányokról, vagy az uralkodókról van szó. De mondjuk egy gyermek esetében a szülő ugye a felettes hatalom. Rossz üzenet, tudom, de akkor is ez van az igében. A beosztottak mindig is a főnöke, vagy attól függ, hogy hány vezetője van, még a ranglétrában előtte, annyi hatalom van ugye fölötte. Hát nem biztos, hogy bennünket éppen a vezérigazgató irányít, de a középvezetőnk, vagy a közvetlen főnökünk, az hatással van ránk, de amit a vezetőnk, a vezérigazgatónk is mond, ahhoz kell szabnunk magunkat. Péter azt mondja, őt, akit üldözik, börtönbe zárják, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért. Akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Gondoljunk abba bele, hogy beállunk a lázadók közé, akár egy politikai tüntetésen, akár egy munkahelyi ilyen belső tüntetésen, egy belső lázadásba, vagy akár csak úgy egy munkahelyi, vagy egy szomszédok közötti beszélgetésben elkezdünk lázadni a felettes hatalmakkal szemben. De utána eszünkbe jut, hogy nos, vajon 28-29-én márciusban evangelizáció lesz. Hát csak meg kéne hívni a kollégát, mondjon le, vesszen el a kutyafáját, amúgy meg gyere el megtérni. Értjük a diszharmóniát ebben a beszélgetésben? Amikor arról van szó, hogy én ugyanúgy gondolkodok, ugyanúgy lázadok, ha nem is káromkodok, nem beszélek csúnyán, de a szellemiség ugyanaz, ami benne van egy olyan emberben, aki nem féli az Isten, nem féli a királyát, nem féli a felettes hatalmát, de utána elhívom evangelizációra. És lehet arra kér meg a lelkipásztor, hogy tegyek bizonyságot, és a bizonyságomban Isten szelleme meg arra kér, hogy tegyek valami olyan dologról bizonyságot, ami pont ellenkezője, mint ahogyan én viselkedek. Az én barátom, az én munkatársam meg hallgat engem, és azt mondja, hogy hát ez valahol sántít. Vagy nézzük a Jobbik esetet, amikor én nem állok be a lázadók, a pletykálkodók közé, nem állok be a tüntetők közé, nem állok be azok közé, akik a mások halálát vagy bukását kívánják, hanem azt mondom, hogy én sem tudok velük azonosulni, nem értek velük egyet, nem értem, hogy miért viselkednek így. Viszont arra kaptam felhívást, felhatalmazást a Bibliából, hogy imádkozzak minden emberért, legfőképpen a királyért, az uralkodóért. Én imádkozok értük, hogy megtérjenek. Az egyik gyülekezetnek az ima listáján rajta vannak a helyi vezetők, a helyi politikusok és az országos vezetőknek a nevei, és azért imádkoznak, hogy ezek a parlamenti képviselők vagy önkormányzati képviselők megtérjenek. Döbbenjenek rá, hogy bűnnel átjutatott emberek és Krisztus megváltására van szükségük. És ők nem a politikájukért imádkoznak, hanem azért, hogy Istenhez találjanak. A politika vagy a gazdaság nem lesz tiszta vagy fekete attól, hogy ilyen vagy olyan színű vagy gondolkodású párttagok irányítják. Attól lesz tiszta a politika vagy tiszta a gazdasági élet, hogy erkölcsös emberek vezetik a különböző fórumokat, vagy a különböző törvényeket, erkölcsös emberek hozzák. Hogy ez milyen színű párt érájában történik, az másodlagos. Istentől veszik a hatalmat. És a példabeszédek könyvében olvasunk arról, hogy Isten gyönyörködik, vagy Isten döntéseit hajtják végre a királyok. Vagy Isten igéje szerint hoznak bölcs döntéseket a vezetők, a királyok. De vannak királyok, vannak vezetők, akik nem bölcs, vagy nem igaz döntéseket hoznak, és nyomorgatják a népet, több bört lehúzva róluk. Olvassuk el Mikeás próféta könyvét, végig egy politikai tüntetésnek a szövege lehet. De az nem tüntetés, hanem egy profécia a hamis királyok ellen. Azok ellen, akik nem az Isten igéjére, nem az Isten rendelésére, nem az Istentől vett erkölcs szerint uralkodnak, és tönkreteszik a saját népüket. Isten azért rendeli a királyt, a vezetőt a népe fölé, vagy a népek fölé, hogy ne anarchia legyen, ne egy káosz legyen. Talán a legkisebbik rossz a demokrácia, a különböző államszervezést, ha nézzük, monarchiát, vagy királyságot, vagy éppen diktatúrát is vehetnénk. A kisebbik rossz a demokrácia. De talán elmondhatjuk valamennyien, hogyha az a párt vezetné az országot, akire mi nem szavaznánk, az is jobb, mint hogyha nem lenne kormány. Az is jobb, mint hogyha nem lenne rendőrség, nem lenne katonaság, nem lennének törvények. Gondolj bele, átmész a boltba, veszel egy kiló kenyeret, és azt mondják, hogy 1000 forint. Hát de hát ez nem annyiba kerül. Ma a másik meg odaadták 500 forintért. Még az is drága. A másodat meg 100 forintért. Ha nem lennének törvények, gazdasági törvények, akkor lehet, hogy megkárosítanak bennünket a piacon. Vagy nem lennének törvények arra, hogy hogyan kell valakit elítélni, vagy felmenteni a bűne alól. Akkor valakit nagyon sok év börtönre zárnának, valakit pedig felmentenének. Voltak, vannak ilyen időszakok, amikor így történik a bíráskodás, de ez nem Istentől való. És nekünk azért kell imádkozni, hogy olyan vezetők legyenek, olyan politikusok legyenek, olyan királyunk legyen, olyan előjárunk legyen, aki Isten igéje szerint gondolkodik. Még ha nem is hívő, azokat az elveket tartsa be, amit az Isten igéje ad, aki vezető a népe előtt. Isten megengedi, hogy állam létrejöjjön, Isten megengedi, hogy államformát hozzon létre az ember, és azt mondja, hogy felruházom ezeket a vezetőket, hogy rendet tartsanak az emberek között. Gondoljunk az úri imádságra Máté 6.13-ban, azt mondja az Úr Jézus, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istené az ország, nem azé a párté, aki éppen vezeti. Nem miénk az ország. Persze magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, itt van állampolgári jogunk, de nem miénk ez a föld. Mi kölcsönbe kaptuk az unokáinktól ezt a földet. Kölcsönbe kaptuk, hogy jó sávfárkodjunk, hogy a mi unokáink is igyanak tiszta vizet, a mi unokáink is élvezzék a szép tájakat, a mi unokáink is élvezzék annak a finom kenyérnek az ízét, annak a finom innivalónak az ízét, vagy lássák azokat a szép dolgokat, amiket az Úristen teremtett. Nem miénk az ország, az Istené ez a föld. Ő alkotta, ő adta nekünk, hogy örüljünk ezen, hogy tudjunk itt élni. Tehát sávfására kaptuk meg. És Istené a hatalom. Imádkozzunk így a mi előjáróinkért, és fogadjunk szót, hogy a mi bizonyságtételünk igaz legyen, és hiteles legyen, és ne kerüljünk azonos ítélet alá azokkal, akiket szeretnénk jobb belátásra bírni. Az utolsó időket, ha nézzük, Jelenések könyvéből egy igét hozok, ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Ki az, aki hűséges? Az, aki mindvégig kitart az Isten igéje mellett, az, aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni, az nyer csak jutalmat, az nyer Stefanos, tehát győzelmi koszorút, mi fordításunk szerint koronát. Hűségesnek kell lenni neked, nekem, ahhoz az államhoz, akinek a polgár, állampolgárai vagyunk. Mi kettős állampolgárok vagyunk. Kettős állampolgárok, mert vagyunk egyszer magyarok, Magyarország állampolgárai, és vagyunk egyszer mennyei királyságnak, a mennyországnak az állampolgárai. Nem élhetünk úgy, hogy engem nem érdekel Magyarország összes törvénye, mert én mennyben vagyok állampolgár, én oda fogok jutni, ha meghalok, és én nem foglalkozok e világ törvényeivel. Én azt gondolom, aki hűtlen e világi törvényekhez, az nehezen jut be az Isten országába, mert sok bűnre lesz ő képes. Egyébként hallottam egy prédikációt hasonló témában, és azt mondta abban az ige hirdető, hogy az is egy politikai vélemény, az is egy viselkedési forma, ha én kivonulok a társadalomból. Ha én felmegyek a Nagyegedre, ott van egy kunyhó, majd nézzétek meg, meg van ott egy roncsautó, abban is lehet lakni, onnan nagyon jó a panoráma, látszik Novaj, mi a másik, mindig elfelejtem. Ostoros, lehet Szomolyát is látni, Egert is lehet látni. Tehát ha valaki kivonul a társadalomból, és nem fizet adót, nem vesz részt a közösség szervezésében, nem vesz részt a társadalomban, az is egy politikai vélemény. Az is egy hozzáállás. De a Bibliában nem arra kapunk felhívást, hogy mi menjünk fel a világ végére, és minket hagyjon mindenki békén, mert mi, mint a filippi beliek, mennyei állampolgárok vagyunk, és jaj nekünk, hogyha itt valami csúnya dologgal konfrontálódnunk kell. Pont azt mondja az ős, hogy tartsd meg őket ebben a világban. Két dolog viaskodik bennünk, amikor a hatalomról, a politikáról és e világi és túlvilági dolgokról beszélünk. Az államhatalom bár Istentől van, de e világi, ahogy benne is van a szóban, világi hatalom. Ennek a világnak vége lesz valamikor. El fog minden pusztulni. A kormányok is, az országok is, sőt, maga a teremtett világ is tűzben fog megemésztődni. Viszont a gyülekezet, aki az evilági hatalmak alá van rendelve, vagy evilági társadalomban foglal helyet, az örökké való. A gyülekezetnek nem lesz vége a világ végén, a gyülekezet el fog ragadtatni, és a gyülekezet Istennel lesz örökkön örökké, sőt, kiegészül azokkal a szentekkel, akik a mi gyülekezetünk előtt már éltek, gondoljunk az ószövetségi szentekre, vagy gondoljunk azokra, akik már keresztényként éltek és haltak meg, már ugye mi nem találkoztunk velük, vagy ha túlélnek bennünket emberek, akkor utánunk levő tagok, akik a gyülekezetbe tartoznak. Ez a három közösség, tehát az ószövetségi szentek, a jelenkori gyülekezet és az előttünk vagy utánunk levő gyülekezeti tagok, mind egyesülni fogunk a feltámadásban, és együtt leszünk az Istennel. Azt mondja az Úr is, hogy uralkodni fogunk városok felett. Uralkodni fogunk az Istennel örökkön örökké. Milyen csodálatos dolog ez, hogy Isten megosztja az ő hatalmát. Aki ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Hát kérdés, hogy milyen ez az ítélet? E világi, és vagy csak és, vagy csak vagy, túlvilági ítélet. Ha többi igét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy vannak e világi ítéletek is. Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd. Kivonulás könyve 22. rész 28-as verse. Vagy ha 4. Mózes könyvéből, bizony az Úr ellen fogtatok össze, te és egész csoportod, mert ki az az Áron, hogy ellene zúgulottuk, ugye egy Kórá fiainak a lázadásának a történetéből idézek. Ki ellen lázadtak ők? Egy evilági ember ellen. Isten papja volt egyébként Áron, főpapja ráadásul. Áron ellen, Mózes ellen lázadtak. Isten mivel büntette őket? Amivel már kezdtem a szolgálatot, halálos ítélettel. Vagy ott van Dávid, akiről már múlt héten is szó volt az 1 Sámuelben, és azt mondta embereinek, mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uramnak, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Dávid moderálja magát, visszafogja magát, megfogja a kezét, nehogy Saulnak a torkát vágja át, csak a ruhájából vágja egy darabot, hogy jelezze, hogy ő megtehette volna, tehát Dávid kiáll az igazáért, de nem öli meg azt, akit Isten állított abba a pozícióba. Dávid nem biztos, hogy Sault tisztelte, mint embert, mert őt nehéz volt tisztelni, legalábbis az élete végén olyanná torzult a jelleme, de a pozíciót, az Istentől jövő hatalmat tisztelte benne. Dávidról azt olvassuk, hogy Isten szíve szerint való férfi volt, ezért is, és más dolgokért is megáldotta őt az Úr. Vagy gondoljunk abba bele, és lehet, hogy furcsa az az ige, amit ide idézek, az 1 Korintus 11.29-ből, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. A gyülekezet Istentől jövő hatalom. A gyülekezet gyakorolja az Istentől jövő hatalmat a felkent vezetőkön keresztül, a gyülekezet közösségén, a gyülekezet szentségén keresztül. Aki nem tiszteli az Úr Jézus, nem tiszteli a gyülekezetet, nem becsüli meg hittestvéreit, ítéletet, átkot vesz magához az úrvacsorai közösségben. Önmagának okoz ezzel bajt. Nem neked, nem nekem, nem nekünk, hanem önmagának. Isten igéje rendelkezik, hogy a Földön hogyan kell ítélkezni. Világi törvények is vannak az ítéletekkel kapcsolatosan. Szeretik az emberek, a világi emberek is, az istentelen emberek is a jogos ítéleteket, a normális törvényeket, mert gondoljunk abba bele, hogy ha nem lennének börtönök, amiről már volt szó, hogy börtönmisszióba járnak többen a gyülekezetünkből, hát egy misszióval kevesebb lenne a gyülekezetnek, de nem is az a lényeg, hanem gyilkosok, erőszakos emberek hol lennének? Bárhol, szabadon. Mernél-e este biblióráról hazamenni, sokan így is félnek, hogyha ezek az emberek szabadon járkálnának, és nem a börtönben lennének, annyi időre, amennyi jár nekik a bűnük miatt. Hát akkor félnénk egymástól. Nem tudnánk, hogy ki az, aki gyilkos az utcán, ki az, aki erőszakos, ki az, aki nőket, gyermekeket megrontó, mert bárki lehet az. Így nyugodtabban járkálunk, mert sejtjük, vagy reméljük, hogy akik velünk szembe jönnek az utcán, az ebrán, azok békés természetű emberek, vagy olyan emberek, akiket már, vagy akiket nem kell börtönbe zárni. Evilági hatóságok hatalmat kapnak az Istentől, mondjam magyarul, jogot kapnak az Istentől, hogy megbüntessék a gonoszokat. Ez nem az ő személy válogatásuk. Ez nem a mi közutálatunk emberek felé ügye, hanem a bűnt megbüntetik olyan eszközökkel, amiket a nép vagy a törvények rájuk ruháznak. Van is vita egyébként a hívő emberek között, hogy a halálbüntetés az jogos vagy jogszerű lenne az Isten igéjéhez mérten. Ebbe most nem fogunk belemenni, mert nem kérdés ez most Magyarországon. Ha kérdés lesz, fogunk ezzel foglalkozni, vagy akit érdekel, a személyes véleményem majd el fogom mondani. Inkább bátorítást kap az Isten népe, és ezért nekünk van egy profétikus szolgálatunk a hívőknek, hogy hogyan kell nekünk élni. Úgy kell nekünk élni, hogy Ézsaiás is mondja, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Vagy Filippi 4.8, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Nekünk vannak jó példáink, vannak szép igeverseink, vannak jó célkitűzéseink az igéből, amit ha megvalósítunk, amit ha megélünk a mindennapjainkban, a társadalmunkban, akkor ez példaértékűvé fog erősödni, és felfigyel ránk a társadalom. A nem hívők megkérdezik, hogy milyen erővel, milyen hatalommal, vagy milyen megbizatással teszed azt, amit teszel. És akkor jöhet a bizonyságtétel. De nem mindig kapunk dicséretet, nem mindig kapunk elismerést a jó cselekedeteinkért, a szeretett szolgálatunkért, vagy azért, mert az evangéliumot hirdetjük. De azt mondja a Biblia, hogy boldogok azok, akik azért szenvednek, mert képviselik az evangéliumot. Boldogok azok, akik a jó cselekedeteik ellenére megvetést, büntetést kapnak a hatalomtól, mert az Úrért vállalják ezt a szenvedést. Talán a mai időszakban számunkra ezek az igék nehezen megélhetők, de amit hallottunk akár a imaórán is, ha van egy munkahelyi konfliktus, és ott az igazságot tudjuk képviselni, ha kiállunk, lehet, hogy lesz utána szenvedésünk tőle, azoktól, akiknek a kárára szólunk fel, de azt mondja a Ézsaiás, hogy tanuljátok meg, törekedjetek arra, ezek szerint nem megy ez egyből. Nem megy ez könnyen, tehát tanulni kell, gyakorolni kell, ismételni kell, hogy a jót tegyük, az igazságot képviseljük. Van, amikor dicséretet fogunk kapni, amikor volt egy vaddisznó elütve az autópályán, majdnem belementem, meg volt egy lökhárító, miután a vaddisznót is kikerültem, abba is majdnem belementem, aztán megjött a korlát, és abba nem mentem bele, meg az előző kettőbe sem, csak úgy ijedtem be, vagy mérgembe felhívtam a rendőrséget, hogy hát jó lenne, ha valaki kijönne is elvinni azt a döglött állatot onnan az út közepéről, éjszaka volt, tehát alig lehetett már látni, és azt mondja nekem a telefon másik végén a diszpécser, hogy én ütöttem el az állatot? Mondom, nem, de megadom a címemet, nyugodtan jöjjenek ki, nézzék meg az autómat, hogy sértetlen. Csak azért szólok, mert én ki tudtam kerülni, mert időben megláttam, mondom, az angyalok megvédtek, adtak figyelmet, de hát, ha valaki nem látja, és bele fog menni, és ebből egy tömegbaleset is lehet. Megköszönte, és mondta, hogy kiküldenek valakit, hogy elvigyék onnan a holtestet, illetve azt az autó alkatrészt. Éppen megdicsért ez a rendőr engem, de nem biztos, hogy minden jó cselekedetünkért dicséretet kapunk. Vannak olyan jó cselekedeteink, amik pont azért váltanak ki ellenállást a hatalomtól, vagy a hatalmat képviselő emberektől, mert démonikus a hatalom. Mit jelent az, hogy démonizált egy hatalom? Amikor a nem hívő királyok bibliai elvek szerint politizálnak és uralkodnak, akkor jó dolga van a népnek. De amikor a hatalom démonizálódik, és nem a népnek a javát akarja, hanem a javait akarja elvenni, tönkre akarja tenni azt, hogy Isten lelkiismereti szabadságot adott, vallás szabadságot adott, vagy éppen beszéd, szólás szabadságot adott, és minden áron azt akarja, hogy őt imádják Istenként, akkor kiket fognak legelőször üldözni? A zsidóságot, mert ők Isten népe, rájuk könnyű haragudni, az antiszemitizmus minden korban megjelenik, figyeljük meg a történelmünket, illetve a zsidók után kik azok, akik Isten szerint akarnak majd élni, és politizálni, és viselkedni, a gyülekezet. Tehát a keresztények. Azok az igaz keresztények, akik szembe szegülnek a hatalommal. Mikor szabad a hatalommal szembe állni? Két példát mondok, talán megértjük ezzel az Isten igényének a két, vagy a kivételeit. Az első kivétel nagyon egyszerű, Apcsel 5.29-ben találjuk azt a pert, amikor Pétert és az apostolokat bíróság, tehát a nagy tanács elé állítják azért, mert hirdették az evangéliumot. Mi volt az evangélium? Az a Jézus, akit ti megöltetek, ő feltámadt és él. Őket ezért börtönbe vetették. Ők alszanak nyugodtan a börtönbe, egyszer jönnek az angyalok, hogy gyertek ki a börtönből, mert van még misszió munka. Ők visszamennek a templomba, prédikálnak tovább. Térjetek meg a bűneitek bocsánatára. Megint jönnek az emberek, a poroszlók elfogják őket, már bíróság elé állítják, és megtiltják nekik, hogy Jézus nevébe szóljanak. Mit mond erre Péter az apostolok társaságában? Mi inkább engedelmeskedünk Istennek, mint embereknek. Tehát amikor az evangélium hirdetését akarja bármilyen hatalom korlátozni, legyen ez a munkahelyi főnököd, legyen ez a politikai elöljárónk, vagy éppen legyen ez a gyülekezetben bárki is, akkor álljunk ellene. Álljunk ellene, és hirdessük az evangéliumot. Mondok erre egy baptista példát. 1960-as években történt, amikor az egyházügyi hivatal arra kényszerítette a kisegyházakat is, közöttük a baptista felekezetet is, hogy a 20 főnél kisebb létszámú gyülekezetekben nem szabad igét hirdetni. Megijedtek a hittársaink, hát tényleg hát a sok körzeti állomás, akkor összegyűltek vasárnap, és hát nézték egymást, hogy akkor most mi van. És akkor jött valakinek a bátorsága, hogy a kutyafáját, hát mi Istent féljük, nem ezeket a felsőbbrendű embereket, prédikálunk tovább. Hát volt olyan pásztor, vagy olyan testvér, aki emiatt szenvedett, megbüntették, de az evangélium terjedt tovább. Vagy menjünk még korábban a történelembe, amikor az zsidóságot üldözték, és az volt a parancs, hogy a zsidó embereket fel kell jelenteni, hogy ki az, aki zsidó, ki az, aki tud olyanokról, akiket még nem deportáltak haláltáborba. Akkor voltak olyan baptisták is, de mások is persze, akik elrejtettek zsidó embereket, hogy túléljék ezt a borzalmat. Az volt a hatalom parancsa, hogy fel kell jelenteni. De tudta mindenki, hogy a feljelentés után munkatábor, golyó, vagy éppen halálra éheztetés, halálra dolgoztatás vár azokra, akiket feljelentenek. Pusztán azért, mert zsidók. Tehát vannak kivételek, amikor a hatalommal szembe kell állni, szembe kell szegülni. Vagy ott van az evangélikus teológus, prédikátor, dr. Dietrich Bonhoeffer, aki Hitlerrel szembeszállt, ugyanis valamennyi diktatúra arra fogja és arra használta fel a mindenkori egyházakat, akik ugye tömegeket tömörítenek, hogy a náci propagandát hirdessék a szószékeken, az Isten szószékén. És Bonhoeffer azt mondta, hogy nem. Őt ezért kivégezték egyébként, és egy keresztény mártírként jelenik meg a modern 20. században. Semmi köze nem volt a zsidókhoz, Isten embere volt, Istent képviselte, bár voltak zsidó rokonai. Péter szavát ismétlem megint. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Tehát az Úrért engedelmeskedjünk, a királynak, mint legfőbb hatalomnak. De két kivétel van, az evangélium hirdetése, illetve ha a démonikus erők jutnak érvényre, és emberek halálát, emberek kárát kellene az engedelmességünkkel létrehozni. Aztán beszélünk az adóról, a vámról, amit azért fizetünk, hogy az állam működni tudjon. Én amikor közgazdaságtan tanultam, azt a definíciót tanultuk, közgazdaság tantárgyon belül, hogy az adó az a bevétel az államnak, amit beszed az állampolgároktól ellenszolgáltatás nélkül. Hát én úgy jelenkeztem, hogy bocsánat, de hát abból vannak aszfaltok, akkor még nem jártam Szomolyán, meg Bükzsérten, nem tudtam, hogy arra nincs még úgy aszfalt, vagy mondom, hát abból rendeznek különböző dolgokat az ország javára. De tényleg mit kapunk azért, pontosan nem tudjuk levezetni, hogy adót vagy vámot fizetünk. De ha ez a törvény, akkor itt is a bizonyságtételnek a hitele forog kockán, hogyha mi azzal dicsekszünk, hogy hogyan csalunk adót. Kell száma, nem kell számla esete. Napi szinten találkozhatunk vele. Vagy a vám megfizetésének az esete, bár az Európai Unión belül ezzel ritkában szoktunk találkozni. Megtörtént, keresztény gyülekezet, felvállalt valaki egy munkát a gyülekezetben, és azt mondta, ha nem kértek számlát, akkor ennyivel olcsóbb lesz. Ezt az ajánlatot megkaptuk mi is, tavaly többször, amikor munkákat végeztettünk, és mondtuk, hogy de mi kérünk számlát, mert ez a rend, és inkább megfizetjük ezt a többet, mert szeretnénk az Istent így is magasztalni, dicsérni. És oda a vállalkozó, aki nem kért volna számlát, hogy olcsóbb legyen mindenkinek, végül elvégezte a munkát, kifizették neki az áfás díjat a munkájáért, és pár héttel később elment ebbe a gyülekezetbe. És pont ez volt a textus. Elmondanám, hogy az ember megtért, mert azt mondta, hogy az az ember, akivel én tárgyaltam, a gyülekezetvezető, meg a lelkipásztor is ott volt néhány megbeszélés elejéig, ők azt mondták, hogy akarunk adót fizetni, mert ez a rend. És ők erről is prédikálnak. És azt mondta, hogy ezek hiteles emberek, én többet akarok róluk tudni. És elkezdett járni barátkozók órájára, és bemerítkezett, bár visszament abba a felekezetbe, ahonnan ő eljött, bár ott csak papíron voltak, hogy ott hirdesse az igét. Ha a mi bizonyságtételünk hiteltelen, mert nem éljük meg az Isten igéjét, amik egyébként emberi vagy magyar törvényekben is megjelennek, akkor nehéz a mi bizonyságtételünk. És végül azzal zárja az apostol ezt a gondolatot, hogy ne tartozzunk senkinek semmivel, akinek adót, annak adót, akinek vámot, vámot fizessünk meg. A félelmet és a tiszteletet is adjuk meg azoknak, akiknek ez jár. Hát gondoljunk abba bele, és erről volt szó a Biblia órán, a szülők tisztelete, vagy a gyermekek nevelése, a vezetőinket is tisztelnünk kell, adjuk meg számukra ezt, illetve a félelmet, hogyha vannak törvények, akkor nem csak a harag miatt, ahogy a Pál fogalmaz, hanem a lelkiismeretünk miatt is tartsuk meg azokat, mert lehet, hogy az államhatóságok előtt nem bukik le valaki. Lehet, hogy nem derül ki olyan dolog, ami mostanában elég sok politikusról ki szokott derülni. Olvasva ezeket az interjúkat, felteszi az újságíró azt a kérdést, hogy mai fejjel mit csinálna másképpen. És nem az a válasz, megdöbbentem, hogy hát nem lopnék, hanem nem mondanám ezt és ezt, hogy gyanút fogjon a hatóság, és akkor nyomozzon utána. Pedig börtönben is ül, pedig lebukott, és egy egész ország szidja, hogy micsoda gazember. Lehet, hogy az emberek előtt sokan nem buknak le. Én azt mondom, kevesebben buknak le, mint ahányan lopnak, csalnak, hazudnak ebben az országban. De az Úristen előtt valamennyien meg fogunk állni. Legyen egy egyszerű kazánfűtő, hogy mennyi fát lopott el a munkahelyéről, vagy legyen az egy világbirodalomnak az előjárója, az első embere, vagy legyenek azok, akik most a háborút elindítják, vagy éppen megakadályozzák, ugye a Krím-félszigetről van szó, vagy amiért imádkoztunk már egy órával ezelőtt, április 6-án a parlamenti választások, valamennyi ember, valamennyi kimondott szóért, és ebben te is, én is beletartozunk, számot fogunk adni az Isten előtt. Ezért bátorít bennünket a Szentírás, hogy igazat mondjunk, hogy ne káromkodjunk, hanem imádkozzunk az előjáróinkért. Ne szidjuk őket, mert aki más fölött ítélkezik, méltó arra, hogy az ő feje fölött is ítélkezzenek. Mi miért megyünk a kegyelem trónusa elé? Benne is van a szóban. Irgalomért, kegyelemért. De ha mi egy életet végig tüntettünk a Kossuth téren, miért várunk irgalmat az Istentől? Ha mi végig szidalmazunk embereket, pedig mi sem vagyunk bűntelenek, akkor miért várunk kegyelmet, felmentést az Úristen előtt? Tekintsünk arra, testvérek, hogy kegyelem alá vagyunk rekesztve, tekintsünk arra, hogy Krisztus félelmében kell a napjainkat megélni, és tekintsünk arra, hogy mi kaptunk két szolgálatot az Istentől, az első az evangélium hirdetése, a második pedig egy profétikus szolgálat, megakadályozni a rosszat, a rossz ellen beszélni, de Isten félelmében, ahogy Péter mondja, legyünk készek mindenkor számot adni a bennünk levő reménységről, szelíden, alázattal és tisztelet tudóan. Hát kívánom ezt, hogy tudjuk ezt megélni, vagy ahogy az igében benne van, tudjuk ezt tanulni egészen a halálunk napjáig. Remélem, hogy mindenki életében van egy olyan görbe, ami fejlődik, és úgy tudunk visszamenni az Úrhoz, hogy Uram, bár nem tudtunk mindent jól csinálni, bocsáss meg a vétkeinket, de lásd a fejlődést az életünkbe, bár tudjuk, hogy nem emiatt adsz kegyelmet, hanem azért, mert Krisztus meghalt értünk, de legyen egy ilyen fejlődés mégis az életünkbe, a bizonyságtétel miatt is. Amen.